Kedves hallgatóink, elsőként hallgassák meg Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek húsvéti gondolatait.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban kedves testvéreim és híveim! Az idén ismét együtt ünnepli a kereszténység, kelet és nyugat, Urunk feltámadását, a húsvétot. Keresztény hitünknek ez a legfontosabb ünnepe, mert Krisztus Urunk föltámadása szent hitünk alapja. Szent Pál mondja az első korintusi levélben, ha ugyanis a halottak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támad föl. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél. Ám Krisztus feltámadt a halottaiból, mint a holtak zsengéje. Feltűnő, hogy az evangélisták nem számolnak be arról, hogy a feltámadott elsőként édesanyjának jelent volna meg. Nem volt rá szüksége? Vagy azért nem említi az evangélium, mert szülők nem lehettek tanúk gyermekeik perében? Meg vagyok győződve, hogy az Úr Jézus elsőként édesanyjának jelent meg. A szűzanya kitörölhetetlen az evangéliumból, a megváltás örömhíréből. Hiszen ő az első keresztény, aki elfogadja és teljesíti Isten akaratát. Az angyali üdvözletkor mondta, íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te ígéd szerint. Ő szüli meg az Isten embert, megváltónkat, és ezért minden kegyelemnek közvetítője. Az idén katolikus egyházunk a fátimai jelenések 100. évfordulóját emlékével ünnepli. A kinyilatkoztatás lezárult. Minden tudunk, ami szükséges üdvösségünkhöz. Az egyház által elismert Mária jelenések nem hozhatnak újat. A szűzanya jelenéseiben csak azt teszi, amit a kánai mennyegzőn tett. Rámutatott az emberi nyomorúságra, nincs több boruk. És a szolgáknak azt mondta a konyhában, tegyetek meg mindent, amit csak fia mond. A hiteles Mária jelenésekben a szűzanya felhívja figyelmünket, hit letéteményünk elfeledett igazságaira. Fátima üzenete, tartsatok bűnbánatot, és imádkozzátok a rózsafüzért. Fátimához kapcsolódik a szűzanya szeplőtelen szívének a tisztelete, az ott első szombat gyakorlata papi és szerzetesi hivatásokért, valamint Szűz Mária világ királynője emléknap. Fátima üzenete mindig időszerű. Főegyházmegyénk csatlakozott a liturgikus magyar nyelvterületre meghirdetett Szent László emlékéhez. Pásztorális bizottságunk már ki is adta a pásztorális segédanya kísérő füzetét. A hagyomány szerint Szent László királyunk telepítette le a székelyeket a mai Székelyföldre. Így lett Szent László király Erdély védőszentje. Itt megjegyzem, hogy az erdélyi, azaz a gyulafehérvári főegyházmegye egyházi védőszentje Szent Mihály főangyal. Büszkék vagyunk Szent László királyunk erdélyi vonatkozású emlékhelyeire. Használjuk fel ezt az emlékévet arra, hogy igyekezzünk Szent László királyunkat keresztény életünkben követni. Gyakorló katolikus, hűséges egyházához, több gyermekes, mint a családapa, keresztény hitére alapozott vitéssége és hazafias honszeretete. Trónra lépésének 940. szentjavatásának 825. évfordulóján Erdélyország védőszentjét kérjük, hogy továbbra is oltalmazza a hívő népét. A közéletben zavar minket a törvényhozás javaslata az egyneműek együttélésének és gyermekek örökbefogadásának állami engedélyezése. Örvendünk, hogy eddig a parlament visszautasította ezeket a javaslatokat. Ugyanakkor a magzatelhajtás, amelyben Európában sajnos első helyen áll az ország, nemzeti öngyilkosság. Katolikus püspöki karunk gyakran tiltakozott ezek ellen. Ebben együtt vagyunk a többségi román ortodox egyházzal, az erdélyi magyar történelmi egyházakkal és a keresztény kultuszokkal. A változások után megindult az egyházak kommunista időbeli vagyon elkobzásának a jogi helyreállítása, azaz a visszaszolgáltatás. 27 év úgynevezett demokrácia után meg kellett érnünk, hogy történelmi egyházaink részben visszaadott javait újra államosítják. Azon a címen, hogy 1990 után a visszaszolgáltatás eljárása nem volt törvényes. Legjellegzetesebb a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó kollégium sorsa volt, egy a sok között. Most azonban ránk jár a rúd, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceumot 2 év után ellehetetlenítették. A története közismert, Romániában nem felekezeti kérdések vannak, hanem nemzetiek. Marosvásárhelyt, a magyar státus liceum sok városatyát zavar. Nuncius úrunk volt szíves személyesen kihallgatást kérni a Vagyonvisszaszolgáltatási Bizottságnál. Meghallgatták. A következményeket még mindig várjuk, ha egyáltalán lesznek. Gondolom, a törvényes úton már mindent megtettünk. A státus nevében, mivel elnök vagyok, többször adtunk ki sajtónyilatkozatot. Örvendünk, hogy az RMDSZ teljesen mellénk állt, mint magyar érdekképviseletünk. Sajnos a jelenlegi helyzet ismeretében nem tudok semmit ígérni. Mi lesz a sorsa a katolikus iskolának, ha a kezdő osztályokban nem iratkozhatnak be? Köszönöm a szülőknek, akik a megfélemlítések ellenére bátran vallották, hogy gyermekeiket katolikus iskolába akarják járatni. Követelésünk az érvényben levő romániai alkotmány és a tanügyi törvények alapján áll. Az idén ismét elővételezzük ökumenikus mozgalmunk célját, a keresztények egységét, legalábbis naptári szinten. Keresztény főünnepünk a húsvétnak a közös megtartásában keleten és nyugaton. Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek és minden jó akaratú embernek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érseket hallották. A következő percekben Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke olvassa fel húsvéti üzenetét.
Kedves testvéreim! Ezen a húsvéton most Isten igéje szól mindannyiunkhoz, és hallgassuk meg az első korintusi levél 15. részéből, az első 5 versből, valamint a 12-től a 14-ig terjedő versekből, amelyik így hangzik. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok, úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadt, akkor hiába valami ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Kedves testvéreim, Pál apostol a korintusi levél 15. részében megpróbált a korintusi gyülekezetnek segítségére lenni abban, hogy tisztán lássanak a feltámadás kérdésében, hiszen nagyon sok vita támad köztük emiatt. Ma nekünk is segítségünkre siet a helyes húsvéti ünneplésben. Úgy kezdi a 15. részt. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok. Márpedig az evangéliumnak a sarkalatos tanítása az, hogy Jézus feltámadt. Ha nem támad fel, akkor vége az egésznek. Olyan ez, mint amikor egyetlen egy szegre felakasztjuk a kabátot, és ha ez a szeg kilazul, leesik a földre az egész. Pál apostol azt mondja, hogy az alapvető bizonyságtétel a mi hitünkről az, hogy Krisztus feltámadott. A korintusiak keresztényeknek vallották magukat, de inkább a lélek halhatatlanságában hittek és így érveltek. Mi meghalunk, a test elrohad, pólból vetetett és porrá lesz. A halhatatlan lélek kiszabadul a testből és él vidáman tovább a mennyei világban. Akkor nem kell feltámadás, mert nincs is halál. A lélek töretlenül átmegy a test halál küzdelmein az örök életbe. Így tehát nincs feltámadás, nem a lélek halhatatlansága van. Élünk tovább. És ha így van, akkor bizonyára a názareti Jézussal is így történt, hogy a testét sírba helyezték, és a lelke távozott a mennybe egyenesen. Pál apostol ezt nem fogadta el, és azt mondta, hogy ez nem kereszténység. Sokan próbálkoztak a történelem folyamán, hogy mentsék a menthetetlen. Azt mondták, hogy a tetsz halott volt Jézus, hiszen gyorsan levették a keresztül, gyorsan eltemették. Amit halálnak minősítettek, az nem volt halál, és visszaélett, s amint eszmélethez tér, kijött a sírból. Ez azonban szintén vállalhatatlan. Ebből nem lett volna kereszténység, mert Jézus akkor azt mondta volna, hogy nem haltam, meg itt vagyok. Mert különben azt kellene feltételezni, hogy Jézus tudatosan csapta be őket. Azt is ki kell zárni, hogy a föltámadás csak egy belső élménye volt a tanítványoknak. Csak halucináltak, amikor Jézus szavát hallották, vagy látták őt. Ha valaki ilyen görög módon vall, az nem keresztény, mert Krisztus igenis feltámadott. De hogyan? Az apostol nem önmagát akarja hitelessé tenni, hanem betagolódik a keresztények közös hitvallásába. Ezek a szavak, amiket itt hallunk, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, ez azt jelenti, hogy ő kapott egy hagyományt, amit ő is át akar adni. Ő nem magától és magáról beszél, hanem egy egész kész hagyományt ad át, amit Jeruzsálemben lévő apostolok alapítottak. És ez a hagyomány az, ami Jeruzsálemben kialakult. Ez az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Ez az ős szöveg, ami jeruzsálemi gyülekezetben alakult ki, tehát az, hogy meghalt, eltemették, harmadnapon feltámadt, megjelent Péternek, majd a 12-nek. Ez volt a jeruzsálemi gyülekezet ősítvallása. Aztán hozzáfűzték ezt is, aztán megjelent több mint 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Tehát az apostol szerint ellenőrizhető a dolog. Tudok neveket, akik benne voltak az 500-ban, mondhatta volna Pál, akár így is. Vannak, akik elaludtak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, és legutoljára pedig, mint egy tór szülöttnek, nekem is, mondja Pál. Pál tehát úgy érzi, hogy ő is még beletartozik abba az első sorozatba, akiknek személyesen megjelent Jézus. Ő még személyesen találkozott a feltámadott Jézussal, vagy utána már mindenki csak prédikált róla. Azóta is tart ez a találkozás. Ezen a húsvéton, akik bizonyságot teszünk róla, azok mind azt munkáljuk, hogy ez tovább éljen. És ez már 2000 esztendeje óta tart itt ezen a földön. Ez a mi megtartó erőnk, ebben bízhatunk, és hogyha mi erő bizonyságot tudunk tenni, akkor lesznek még generációk, akik szintén ebben tudnak hinni. Isten áldja meg mindannyiunkat, és adjon boldog hitet mindannyiunknak Jézus Krisztus feltámadásában, és a miénkben is. Amen.
Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét hallották. A következő percekben, kedves hallgatóink, Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök húsvéti üzenetét hallják.
Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim! Húsvét ünnepén szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A hosszú tél után a vajudva megújuló természet évről évre azt hirdeti, hogy minden élni akar. Az Istenben bízó ember szívét és lelkét húsvét ünnepén csak öröm és igazi életkedv töltheti be. Húsvét ünnepének a nagy üzenete is ez, az élet győzelme az elmúlás felett. Az egész evangélium erről a nagy örömről tudósít. Jézus így búcsúzik tanítványaitól. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Jézus élete, tanítása és példája arról a nagy örömről tesz bizonyságot, hogy az élet Isten mellett és Istennel teljesedik ki. Jézus egész élete, tanítása ezt igazolja, erről tesz bizonyságot. Erre akart és akar tanítani. Jézus felismerte és tanította, hogy Isten a mi szerető atyánk, és mi az ő gyermekei vagyunk. Ennek az atya és gyermekek közötti kapcsolatnak az alapja a szeretet. Megmutatta és példát állított, hogyan kell lélek szerint éljünk és gondolkozzunk. Megmutatta lehetőséget, hogyan lehet minden bezártság és külső erőszakkal felvennünk a harcot. Megtanította arra, hogyan éljünk egymás mellett, mint Isten gyermeke. Példát mutatott, hogyan lehetünk Isten szeretetében szabad emberek, és a bennünk lakozó szeretet által hogyan tudunk a múlandóság fölé emelkedni. Tanításai és cselekedetei végig az életre mutattak. Az evangéliumban megörökített élethelyzetek és példázatai arról szólnak, hogy az élet az egyetlen jónak, Istennek lehet a hordozója. Isten az embert méltónak tartotta, hogy a benne lakozó lélek által ezt az életet hordozza. Jézus arra tanít, hogy az élet igazán akkor lesz értékes, ha megvalósul benne egy felsőbbrendű feladat, hogy az Istentől kapott szellemi tehetségek kiművelésével felemelkedjünk a múlandóság fölé. Élete és tanítása számunkra ezért út, élet és igazság. Egész élete figyelmeztetés és példa számunkra, hogy megértsük azt az örök igazságot, hogy lélek által lehetünk mi igazán emberek. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val? A bennünk élő lélek teremti meg az Istennel, az örökkévalósággal a kapcsolatot, és hozza létre az egységet Isten és ember között, atya és gyermekek között. Jézus ezt felismerve így szólt hozzánk és tanított bennünket. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Jézus tanítványnak lenni annyit jelent, mint megteremteni azt a közösséget, ahol az ember Isten gyermekének és munkatársának tudja magát. Húsvét reggelén ezért mi is a tanítványokkal együtt hitet teszünk arról, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van nálad. A születés és a halál között az emberi élet lehetőség, hogy ezt a Jézusi igazságot felismerjük. Minden erőnkkel és tudásunkkal tudjuk kialakítani az Istennel és embertársainkkal az evangéliumban megmutatott életközösséget. A szüntelen változás és múlandóság törvényszerűségei sokban meghatározzák életünk. De Jézus megmutatta, hogyan és miképpen tudunk részesei lenni az Isten által számunkra adott örökkévalóságnak. A szellemi és lelki kincseinkkel az örökkévaló szeretetnek tudunk hordozói és cselekvői lenni. Minden múlandóság között örökkévaló értékeket tudunk felmutatni és igazolni, hogy lélektől formáltattunk emberré, Isten gyermekévé. Az örökkévalóság nem a halál után kezdődik, hanem ott és akkor, amikor felismertük, hogy az isteni szeretetnek a megvalósítói, cselekvői tudunk lenni. Abraham Lincoln vallja, hogy a legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem mennyi élet volt éveidben. Húsvét az élet győzelmét hirdeti. Jézus ezt a nagy isteni igazságot hozta közel hozzánk. Életében és kínszenvedésében ez adott erőt számára. Húsvét igazolja, hogy nem a nagypénteki gyász, a feketeség uralt el a világot, nem az emberi nagyot akarás és mindenen uralkodó vágy diadalmaskodott, nem a tagadás és az árulkodás lett a győztes, nem az elválás, a sír tátongó üressége maradt a tanítványokkal, nem a sötétség, hanem az élet fénye és ragyogása győzedelmeskedett. Húsvét reggelin az újra egymásra találás boldog tapasztalata uralta el a tanítványok lelkét. A hajnali órák világosságában hallották meg az üzenetet, és megtapasztalhatták a közöttük járó és élő Jézus. A hét első napján a sírhoz siető, kétségbe esett asszony ajkán hangzott el a felismerés, hogy láttam az Urat. Az élet győzelmének öröme hangzott el ajkáról, amikor őt nevén szólítottam. Boldogan sietett vissza a többiekhez, és tett élő szóval bizonyságot, láttam az Urat. A tragédiát átélt tanítványok, az árulás gyávasága miatt kesergők is meghallották az őket köszöntő mester szavait, békesség néktek. Évezedek távolából bátorít ma is bennünket az első húsvét öröme üzenete. Arra buzdít, hogy a bennünk lakozó isteni lélekről tegyünk bizonyságot, mert a lélek az, ami megelevenít. A mellettünk élő embertársak rajtunk és általunk tapasztalják meg, hogy olyan tanítványok vagyunk, akik látjuk a mi mesterünket, akik nem rejtőzünk a háta mögé, akik vele együtt imádkozunk és dolgozunk Isten országa megvalósulásán. Jézus ma is tanít és figyelmeztet. Ő volt az, aki megszépítette mindenkinek az életét. Akik hozzák fordultak, vagy őt fölkeresték, újabb reményekkel és lehetőségek felmutatásával, lélekben meggazdagodva tudták útjukat tovább folytatni. Az elveszettet és a kitaszítottat felkereste, ölébe emelte a kisgyermekeket, fölkereste házában büszke farizeust, és elbeszélgetett vele. Zákeus boldogan szállt le a fügefáról, és fogadta házába a mestert, a mindenki által kárhoztatott bűnös asszony lelkében új remény, életkép született, miután Jézus elé hurcolták. Tovább sorolhatnám az evangéliumi életképeket, melyek mindazt igazolják, hogy Jézus az élet fejedelme. Az élet szép és győztes oldalát mutatta fel még akkor is, amikor a keresztfán szenvedett és imádkozott. Ez a Jézusi tett segítette a római katonát is ahhoz a felismeréshez, hogy az az ember valóban igaz volt. Húsvét ünnepén a benned lakozó lélekre figyelj. Gondolataidat rendezd, és kérdezd meg magadtól, a melletted élőtől, hogy látják-e húsvét ünnepén az Urat. Tudjunk úgy tovább dolgozni és napjainkat tölteni, hogy igazoljuk. Kereszténységünk nem látszat, hanem valóság, mely Jézus tanításán és példaadásán alapszik. Istenben bízó lélekkel kívánok áldott, békés húsvéti ünneplést, és gondviselő Istenünk hallgassa meg mindannyiunk imádságát. Amen.
Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspököt hallották. Most pedig hallgassák meg, kedves hallgatóink, Adorjáni Dezső evangélikus püspök húsvéti gondolatait.
Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, írja Ézsaiás. Pál apostol azt mondja a Korintusi Levél 3. fejezetének 11. versében, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Megérett a világ a változásra, mondjuk ezt nagyon sokszor. A fegyverek távoli zaja, az ínség, a reményvesztettség terhe, a békétlenség keserűsége és az igazságtalanság dühe változás után sóvárog mindannyiunkban, úgy, mint hosszú tél után a tavasz. A természetnek viszont megadatik évente ez a kegy. Bármennyire is zord a tél, de a tavasz lassan, türelmesen, kitartóan meghódítja az erdőket, a réteket, a völgyeket, és hiába tűnik örökkévalónak a hideg, rideg, téli nyűg, a hóvirágok mégis némán kibújnak, a rügyek kipattannak, madáltalra fakadnak zöld pompába öltözött rétek, de volt már példa a történelem folyamán is ilyen tavaszra. A nagy változást hosszú teleken át érlelték az idők. Egyre többen megértették a változás szükségességét, tartalmi lényegét, és felismerésük meghozta kellő időben a virágokat, az élet új lehetőségeit, és azt a napfényt, fényt, világosságot, ami a fejlődéshez, a növekedéshez, az élet minőségéhez elengedhetetlen. Egy ilyen tavaszra emlékezünk az idei esztendőben is. 500 évvel ezelőtt, egy hosszú tél után, lépésről lépésre valami új, valami felszabadító, valami énekkel és reménységgel telekezdődött el. Ez volt a reformáció. A változás szele átjárta az értelmiségi köröket, a politika vezetőit, és a legszemélyesebb és legbensőségesebb helyeket, az otthonokat, az emberek szívét. Születtek olyan kiemelkedő személyiségek, akik szócsöveivé váltak életükkel, szavaikkal, írásaikkal ennek a megújulásnak, ennek a tavasznak. Hogyan lehet az idei húsvét, az idei ünnep a változás kulcsa? Mit tegyünk, hogy lelki megújulás szelét felismerjük és magunkhoz engedjük? Mit kellene tennünk, hogy a hideg-rideg tél után végre tavasz rügyezzen életünkben? A húsvét és a reformáció 500 éves jubileuma is visszavezet a kezdetekhez. És ott kutatnak ezek az ünnepek a megújulás a jövő kulcsa után. Mi is történt Jézussal a Golgotán? Kinek vagy minek a hatására kezdődött el 500 évvel ezelőtt a reformáció? Ezt a kezdetet találóan foglalja össze a reformáció mai szóval élve leghíresebb dizájnere, Lukács Cranach, egy Wittenbergben ma is látható óriás plakáton. A keresztséget, úrvacsorát és gyónást ábrázoló idézőjelbe tenném plakát, közelebbről szemlélve szárnyas oltár, képeinek az alapja, predellája a prédikáló Ruther Mártont ábrázolja. Ez szinte magától értetődő, hiszen ő volt a szócsöve akkor, 1517-ben ennek a tavasznak. Ráadásul vele szemben a népes gyülekezetben felismerhető Luther felesége, Bóra Katalin, fiúk Hans, a reformáció munkatársai, hiszen az ő személyiségüknek köszönhető az az erőteljes kezdet, amely fél évezrede élteti, táplálja az evangélikusok hitét. Figyeljük meg közelebbről ezt az úgynevezett plakátot. Luther zömök erőteljes alakja ott a szószékben szinte eltűnik. Az igehallgatók többségének tekintete nem Lutherre szegeződik, mert valaki más van a kép középpontjában. Luther jobb kezével rámutat, és a hallgatók tekintete is oda irányul. Az oltárkép közepén a keresztre feszített Jézus Krisztust láthatjuk, akin egy lobogó ruha jelzi a dicsőséges feltámadás erejét. Ő a forrás, ő a kezdet, ő az erő, ő ennek az újnak a forrása, az új életnek. De tegyük fel a kérdést, hogy hol van ő most, és hol vagyunk mi. Tudunk-e vele valahol találkozni? Kedves testvérek, hetekkel ezelőtt belénk nyilalt a veronai buszbaleset áltatlan áldozatainak a halálhíre. Sokakban még él a 40 évvel ezelőtti bukaresti földrengés égbe kiáltó emléke, ez a félelmetes emlék, és sokakban még elevenen más, felfoghatatlan és feldolgozatlan halálhírek mély fájdalma. Hol volt ő, és hol van ő? Azt olvassuk, elvitték őt a Golgota nevű helyre, keresztre feszítették, amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott és kilelte lelkét. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Igen, ott volt Isten fia, ahol az emberi szenvedés a legfájdalmasabb, és a reménytelenség a leggyilkosabb. Ott volt, ahol a halál és az értelmetlennek tűnő szenvedés elválaszthatatlanul hozzátartozik ez a világhoz, az emberi léthez. Azonban Jézus nem messziről, nem valami fenséges távolságból nézi az életünk drámáját, hanem ott volt, ott van, és ott lesz a télben, ott, ahol könnybe fullad minden válaszkísérlet. Hát ezért ő a kezdet, és ezért lehet ő az erő, az új élet forrása, és a változások lényegének alapja. Ő Istenként van ott az ortelekben, hogy lényével hirdesse a vigasztalás és az új kezdet fényét. Az ő jelenléte nem lemondás és nem fatalista belenyugvás, hanem a halált legyőző isteni erő magja. Ott volt, ott van, és ott lesz veled, hogy a reményvesztettség telén, a közömbösség ködén és a halál sötétségén átsegítsen és megmutassa mindenkinek, hogy van egy új élet, amit csak te élhetsz meg hitelesen. Tehát nem egy lényegtelen kisember vagy egy arctalan tömeg masszában, hanem te vagy az az egy, te, akiért Jézus Krisztus személyesen vállalta a megváltás útját, és a feltámadás reménységével neked nap mint nap új erőt adhasson az új kezdethez. A tavaszi megújulás mélyén az ő feltámadásának, isteni erejének újat teremtő ereje lüktet, a hajnali napként lassan és kitartóan átjár, és átmelegít minket sugaraival. Sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, abban a szibériai hidegben, ami a világnak ezt a részét ellepte, róla csak suttogni lehetett, suttogni félve. Szinte életveszélyes volt nevét kiejteni. Most szabad beszélni róla, és kell beszélni róla, és szabad érdeklődni utána, és szabad kérdezni tőle, és szabad őt, a feltámadás fényét és pompáját beengedni életünkbe, életünk legféltettebb zugaiba. A reformációi jubileum csodálatos alkalom arra, hogy újra felfedezzük a Szentírás történeteit, Isten kinyilatkoztatását, ami luteránus, protestáns evangéliumi hitünk lényegét, a reformátorok Krisztusra, a jövő erőforrására mutató munkáját újra értelmezhessük. Krisztus valósága és a reformáció üzenete arról tanúskodik, hogy a reménykedő küzdelemnek nem csak tavaszi virágai, nem gyümölcsei is vannak, akár 500 év elmúltával is. Ez a felismerés és a hála jegyében fedezzük fel napról napra életünkben Krisztus jelenlétét, engedjük, hogy feltámadása fényével és igazságával megteremtse bennünk az új idők új dalait. Áldott, békés, kegyelemben gazdag húsvéti ünnepet kívánok minden kedves rádióhallgatónak.
A Dóriáni Dezső evangélikus püspököt hallották.